Ült. Híreink végén az időjárásról, mindenütt derült az ég, számottevő eső továbbra sem lesz. Ma még élénk helyenként erős marad a szél, a hőmérséklet hajnalban általában 14-20, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb éjfélkor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Etetés. Szili László horgász történetei. 5. rész.
Soha sem értettem, mi a poén egy horgászversenyben.
Ugyanaz, mint a knédlis sertésültben. A körítés.
Szerintem 5000 egyáltalán nem sok egy ilyen algapakolásért, mondtam a csajomnak, és elindultam a kétnapos horgászversenyre. Kicsit bántott, hogy egy szóval sem búcsúzott el, sőt, még csak el sem mosolyodott. Az ajtóból visszanéztem. Az arca továbbra is zöld volt, recés és rezzenéstelen. Hajnali 17:30-kor már a zánkai Sellő büfépultjánál áldogáltam csapattársammal, Rozi Komával, a Rasta Business című lap főszerkesztőjével. A főszerkesztő egy palack energiaitalt próbált a szájába tölteni, de a feje a korai időpont miatt annyira rezgett, hogy a doppingszer nagy részét a mögötte unikumozó versenybíróra locsolta. A verseny első fordulója 18:00 kezdődött. Egy Coca Pepsit, verseny előtt nem iszok. Motyogta a pultos csajnak egy reménytelenül lepukkant, az órák óta tartó absztinenciától véreres szemű horgász. A büfében a versenybíron az absztinensen és rajtunk kívül egyetlen vendég ült, és homlokát ráncolva olvasott. Biztos szakirodalmat, mondtam a főszerkesztőnek, de nem gondoltam komolyan. Odalopoztam a vendég mögé, és belekukkantottam a könyvébe. Rövid nyeletés után gyengéden, de határozottan vágjunk be. Rozi, a főszerkesztő, annyira fel volt dobva, hogy hajlandó volt beevezni a nádas előtti horgászhelyig. Előző nap ugyanis szabályos, géppel címzett olvasói levelet kapott. Más lapnál ez nem annyira meglepő, de a Rasta Business-t, az üzleti élet és a rastafári kultúra lapját kizárólag Rozi angyalföldi házának lakói között terjesztik. Az olvasótábor R szerint pozitívan fogadta az először ragasztvány formájában megjelenő újságot, de az őt is meglepte, hogy az első emeleten lakó S. Ferenc tühtig levelében állandó rovatok bevezetését javasolta. Még a parton a rajthelyek sorsolása közben odajött hozzánk a verseny egyik szervezője, és remek tippet adott. 50-re kellett etni kaszterrel dúsított kaját, aztán folyamatosan csúzlizni rá ragasztott pinkit. Rozi, aki nem ismeri a szakzsargont, majd megszakadt a röhögéstől, mire elmagyaráztam neki, hogy a kaszter a csontkukac még undorítóbb, bebábozódott formája, a pinki meg a horgászboltosok zseniális marketing trükkje, mert nem más, mint egy normálisnál kisebb, pirosra festett kukac, amit kétszer annyira árulnak. Aztán azt is elmeséltem, amikor 5. az egyik osztálytársam megsukta, hogy a Popescu Kati már baszott kotonnal. Én szörnyűködve bólogattam, hogy ez aztán durva, mert a kotorról azt képzeltem, hogy az valami perverz népcsoport. Aztán másnap titokban megkérdeztem a Véggyurit, akinek orvos volt az apja. A valóság nem ábrándított ki, sőt, közeledni próbáltam Popescu Katihoz. Kati érettebb, gyakorlatias férfiakra vágyhatott, végighallgatta a viccesnek szánt felvezető mondataimat, felnézett a plafonra, aztán villámgyorsan szájba vágott, és kiment rágyújtani. Rozi bólogatott egy kicsit, aztán azt mondta, hogy szép-szép, de ő azért mégis inkább rám hagyná a pinki ragasztását. Hiába etettünk szúnyoglárvával is, hiába kötöttünk fel egészen vékony zsinort kishoroggal, a 3 órás verseny alatt nem fogtunk egy darab halat sem. A végét jelző dudaszóra kiemeltem a felszerelést a vízből. A horgon a szúnyoglárva mellett egy egészen kicsiny bagolykeszeg fityegett. Láttam, hogy dudaszó után fogtad. Dörrent rám az úr hangja. Körbenéztem. Egy sertésfejű versenyző volt a szomszéd csónakból, aki a hatás kedvéért vádlón a mellemnek szegezte húsos mutató ujját. Ezen annyira meglepődtem, hogy egykedvűen visszapöccentettem a vízbe a zsákmányt. Hát nem fogja elhinni, hogy most sem fogtam semmit. A csajom azonban egyáltalán nem törődött a halakkal. A helyében én sem tettem volna, az arcát ugyanis még mindig kemény zöld algakéreg fette. Később szerencsére találtam egy szerves oldószer specialistát.
A balatoni versenyeken tényleg mindig történik valami rendkívüli?
Egyszer beneveztem egy csónakos versenyre. A résztvevőket előző este sorsolták össze járművenként kettőt. A névsorolvasáskor derült ki, hogy a 120 sportoló között volt Ekrem Kemál György, a közismert rohamosztagos és óbudai dévérhorgász, valamint egy kétméteres fekete fiatalember is. Egymás után teltek be a csónakok. Egyre kevesebben maradtak, köztük Gyuri bátyám és a fekete fiú. LKG arcán egyre jobban feszült a bőr. A horgászok nem olvasnak újságot, amit csak sajnálhatnak, mert emiatt nem élvezhetnek olyan mondatokat, hogy a 27 éves osztravai csatár előreláthatólag 10-14 napig nem állhat a vörhenyes kezelikok rendelkezésére, ezért egyedül én viháncoltam. El is kezdtem felskiccelni a fogási naplomba az Ekrem Kemál Gyuri bácsi Megvív a néger csónakossal című nagyméretű olajképem kompozícióját, de a főszereplők az utolsó pillanatban mégis külön hajóba kerültek.
Az északi összekötő vasúti híd alatt vagyok. Azonnal indulj el! Hozz egy liter kávét és rengeteg készpénzt. Ma van a 27. születésnapon, meg kell ünnepelnünk!
Nincs egy fillérem se.
Akkor hozzál magaddal két rezgős pizzes botot, egy csomag vérlisztes etetőanyagot és két adag közepes trágyagilisztát is.
A kocsit a híd alatt állítottam le, aztán rosszat sejtve néztem végig a parton napfürdőző óbudai polgárokon. Lakótelepi anya két gyermekkel, bekómált TS nyugdíjas hurka alakú tacskóval, még egy anya gyermek nélkül, malac rózsaszín kezes lábast és vérfoltos fehér köpenyt viselő dagadt fickó egy kibelezett fémszekrény roncsai körül keringve. Doktor I. Lerohantam a kőrésből.
Nem azt mondtad, hogy a főorvos elvette tőled a gyógyszeres szekrény kulcsát?
Szerintem már ő is belátta, hogy hibázott, elhoztam az egész szekrényt.
A köveken szerteszét összetört orvoságos üvegek, ampullák és felszakított zacskók hevertek. Doktor I. már elkezdte az ünneplést.
Mi a terv? Mondtam, hogy nekem nincs texem. Hogy szerzünk pénzt?
Hallottál már hallucinogén halakról?
Micsoda?
Hát ez az! Pénzhez kell jutnunk. Bankot rabolni nem merünk, horgászni viszont tudunk.
Nem értem.
Annál jobb. Add ide az egyik botot.
Barátom etetőkosarat kötött a damil végére, a horogra közepes vastagságú trágyagilisztát tűzött.
Csináld utánam, de előbb gyúrj össze egy kis etetőanyagot.
Dr. E. instrukcióinak megfelelően a parttól pár méterre dobtam be a mocsárszínű áradó folyóba. Hamarosan ráncigálos kapásom volt. Bevágtam és kiemeltem egy kommunális szennyezésen felnőtt paptetűt.
Pinareszellő.
Maga is baj a környéki?
Ne, de ha itt szóba elegyedtünk, hallott már a Peterdi Pált köztársasági elnöknek mozgalomról? Nem keverendő össze a minden hatalmat Peterdi Pálnak csoporttal. Azok szélsőséges elhajlók.
Dr. I., aki a paptetűt közben féltő anyai mozdulattal egy nejlon zacskóba csúsztatta, ahelyett, hogy visszataszító szokása szerint széttaposta volna a kövekem, képes volt arra, hogy éppen ezen a ponton vágja el a bimbózó ismerkedést, méghozzá eléggé durván.
Ne dumálj, ha nem csalizzás, sietnünk kell!
Paptetűből akarsz pénzt csinálni?
Majd elmagyarázom!
Doktor E. tekintetében volt valami, ami arra indított, hogy ne kérdezzek többet. Az áradó vízből fél óra alatt kirángattunk 14 paptetűt. A nyálkás kis dögöket a korboncnok feltűnő gonddal helyezte el az acskóba.
Nyomás! Induljunk!
Hová? Magyarázatot kérek!
Emlékszel, amikor a nagynénét kaktuszait pejottként passzoltuk el?
Hogyan is felejthettem volna el dr. I. zseniális ötletét, hogy a családom tulajdonát képező szerény növénygyűjtemény példányait halucinogén mexikói növényként adjuk el botanikába járatlanán pénzes barátainknak.
Persze, mindenki rosszul lett, és majdnem megfojtottak dühükben. Utólag belegondolva hiba volt közeli ismerősökkel próbálkozni.
Igen, ezt újra nem játszhatjuk el. Jobb ötletem van. Tegnap felhívott egy analista ismerősöm. Gennyes gazdag fiú, örökölt egy éttermet. Ezért lelkiismeret furdalása van. Merényletet akar elkövetni a budai polgári szalom ellen.
Elmebeteg?
Persze. Felhívom, hogy támadt egy ötletem. Az ő cége szállítja a szalomba a kaját. Meg akarja mérgezni a budai polgárok krémjét, ezért hívott tegnap. Hasajtót javasoltam neki, de most inkább azt ajánlom neki, hogy etesse meg őket hallucinogén mexikói durbincsal. Beetetésnek adunk neki egyet, hogy kipróbálhassa a hatást.
Dr. I. ördögi arckifejezéssel kivett egy paptetűt az acskóból, a zsebéből előhúzott két fiolát, a tartalmukat pedig rálocsolta a kistermetű ragadozó bőrére, aztán tárcsázta az elmebeteg merénylő számát. A Szabadsághegy tetején megálltunk az anarchista csicsás háza előtt. A csengetésre reklámszövegíró külsejű, copfos, szőke csávó nyitott ajtó. Bőrmellény, fekete garbó, fekete bőrnadrág, hegyesórú fekete csizma ezüst ordísszel. A márványpadlós amerikai konyhás nappali egyik falát óriási freskó borította. Dr. I. és a házigazda félrevonultak megbeszélni az árat. A bőrfotelben üldögélve azon morfondíroztam, hogy belemerjek-e kóstolni a gyanús külsejű koktélba, amit az anarchista kevert, közben a freskót nézegettem. Boltíves márvány burkolatú termet ábrázolt, a falak mellett bordó plüss fotelek, a sarokban rézedénybe állított pálmák, mint egy elegáns szálló hajjában. A terem közepén elegáns fekete öltönyös férfiak és nagyestélyi nők táncoltak. A csoporttól kicsit távolabb fehér kötényes felszolgáló pezsgős poharakat tartott ezüstálcán. Az egyik márványbolthajtásban DJ pult állt, két lemezjátszóval mögötte szigorú arcú fekete DJ. A kép összes szereplője fekete rasztahajat viselt. Dr. I. és az anarchista kuncogva kerültek elő. A házigazda szeme még a korboncnokénál is vadabbul villogott.
Ha megúszom, rendelek magamnak egy mázsa mexikói durbincsot.
Politoxikomán.
Dr. I. vigyorogva zsebre vágott egy guriga 5000-est. A házigazda a mobiltelefonját nyomkodta. Most lépjünk le. A copywriter külsejű azonban keresztül húzta a számításunkat, mert hirtelen elkapta a könyökünket, és vidáman azt javasolta, hogy menjünk le együtt a szalomba, és nézzük végig a hatást. Tiltakoztunk, de ő nem engedett el, hanem letaszigált a kertben parkoló kanárisárga jaguárhoz. Éppen akkor ért oda a mobilon riasztott szakács, és átvette a halcsomagot.
Le kell lépnünk. Most nem bírnék ki egy polgári szalont.
Miért? Végül is a piarista gimnáziumban érettségiztünk.
Ez nem jó pillanat a viccelődésre.
Egy pillanat. A csajom kinnül a kocsiban. Kimegyek, szólok neki.
Dr. I. gyorsan csatlakozott hozzám. Kirohantunk, bevágtuk magunkat az autóba, és elmenekültünk.
Másnap a bent a patak partján próbáltuk kipihenni a rettenetes idegfeszültséget.
Dr. I. kézremegése csak a második 3 kilós amúr kifárasztása után kezdett csillapodni. Talán megússzuk élve, mondta éppen csontkukac keresés közben, amikor megcsörrent a telefonja. Korboncnok ilyettében kiszórta az összes férget, aztán elszánt arca lenyomta a kis zöld gombot. Komolyan bólogatott 5 percig, közben 2-szer azt mormogta, hogy szörnyű, a végén meg azt, hogy nagyon sajnálom, aztán elhajította a telefont, és hisztérikus kacajt hallatva ugrálni kezdett. Figyelmeztettem arra, hogy ártatlan kiskorúak is horgásznak a parton, aztán megkérdeztem, hogy ki volt az.
Az anarchista csaja. Tegnap este még nem derült ki semmi, mert a kocsiban már bagolynak nézte a szakácsot, aki elővigyázatosságból nem engedte be a szalomba, hanem felszolgálta a menüt a sült durbincsal együtt, aztán hazavitte a főnököt. A fickó csak ma kora délután ébredt föl. A csaja szerint jókedvűen. Aztán nem sokára felhívta a polgári szalon szervezője. A fickó vigyorogva kihangosította a telefont, hogy a csaj is halljon mindent. A szervező pedig köszönetet mondott neki a különösen finom új ételkölteményért. Azt állította, hogy a szalon egyetlen vacsoráján sem volt még ennyire jó a hangulat. A pasas azonnal szívrohamot kapott. A végén állítólag még valami olyat suttogott a csajának, hogy pedig még egy kis LSD-vel is megszórtam mindet a biztonság kedvéért.
Dr. Ével jobbnak láttuk, ha pár napra eltűnünk Budapestről. Semmi sem nyugtatja meg úgy az aklatott idegrendszert, mint egy jó törpeharcsa pörkölt. Ezért lementünk Tolnára, Eshez, a kisváros híres orvforgászához. Es barátom házatája általában csendes. Egy kivétel volt, amikor a csivava méretű dugót megerőszakolta a szomszéd német juhásza. Úgyhogy meglepett a kertből kihallatszó vidám zsivaj. Szopd ki anyádból a fehér tejföld, buzilány, te! Mondta egy csengő lányka hang, amiből rögtön kiderült, hogy megjött a rokonság. A férfiak egy hosszú asztalnál cigarettázva tetoválásaikat vakargatták, és nézték, hogy milyen gyorsan nő a kukorica. A nők egy része fát vágott, a többiek a szenes kamra falát vakolták. Mi lenne, ha leugranánk törpézni, vetettem fel. Mire a férfiak annyira felélénkültek, hogy az egyikük azonnal elküldte a feleségét gilisztát ásni. Es kisebbik lánya, az, akit hónapokon át látogattak az UFO-ka tévéképernyőn keresztül, letört nekünk pár cső teljes kukoricát is. Aztán besötétedett, mi meg a férfiakkal levonultunk a partra. Mindenki bedobott egy fenekezőt, gilisztával csalizva, és pár perc múlva el is kezdtük fogni a törpéket. Még nem ismerjük egymást, Zé vagyok, alternatív cigányzenész. Szólalt meg váratlanul a mellettem szimfizgető, depressziós fiatalember. Feri bácsi, a képzett jazzgitáros lekezelően heherészni kezdett. Teknő meg kanál, az is zene, mi? Tudod, mi a zene? Bartók, az igen. De ezek? És kifejező mozdulatot tett a kezével, mintha egy nyálkás paptetűt akarna lerázni a horogról. A B családban nem könnyű az alternatívok élete. Zé egészen elbúsult. Fásult tekintettel motyogta maga elé, hogy kutya élet, kutya élet. Ezért elmeséltem neki, hogy egy régi csajom szüleinek állatpreparátor műhelye volt, és egyszer zokogásba fúló nyugdíjas asszony hangon felhívtam a lány mamáját, hogy mindennek vége, meghalt a palota pincsi, mit lehetne tenni. A mama nagy meglepetésemre azt mondta, hogy péntek van, mindjárt zárunk, de dugja csak be a kicsikét egy nejlonzacskóba, és tegye a mély hűtőbe, aztán hozza be hétfőn, és kitömjük. Zé kapás jelzője ekkor felugrott. A bevágás után a méla zenész botja a szokásosnál jobban meghajlott, és nem sokára egy egészen normális méretű süllőt rántott partra. Újdonsült barátom ettől egészen felélénkült. A következő rágyújtás fényénél észrevettem, hogy a bal bicepszére a Zsanett név van tetoválva. Vele jársz? Sose jártam. Így csak az jár velem, aki igazán bír. Meg a snoppinák. Úgyis mindig szerettem volna snoppinákkal járni. Hülye vagy, fiam, tanulj meg inkább hegedülni, mondta erre Feri bácsi, mire összepakoltuk a 367 törpeharcsát, meg a süllőt, és hazamentünk törpepörköltet főzni.
Horgászszótár. Etetőkosár.
A horgász terminológia logikájának ismeretében biztosak lehetünk abban, hogyha egy eszközt
etetőkosárnak
neveznek, akkor az még csak nem is emlékeztet kosárra. Valóban, a legelterjedtebb
etetőkosár
modell egy néhány centiméter hosszú drótspirál, amelynek belsejébe vízben könnyen oldódó etetőanyagot tömködnek, ami a bedobás után a horog közelébe csalja a halakat. Tóparton járva gyakran látni, hogy a horgászást befejező sportolók fenekező felszerelésüket erőteljes, ostorozó mozdulatokkal a vízbe csapkodják, közvetlenül a lábuk elé. Először én is valamiféle panteisztikus megtermékenyítési ritusra gyanakodtam, de a magyarázat, mint annyi más esetben, itt is prózai. A magyar horgászok ugyanis spórolásból igen keményre gyúrt etetőanyagot használnak, mivel ha nem oldódik fel a vízben, kevesebb kell belőle. Ezáltal ugyan értelmét veszti az
etetőkosár
használata, de kétségkívül olcsóbban jövünk ki. A horgászat végén a takarékos pontyozók a fent említett ostorozással szabadulnak meg az
etetőkosárba
kövesedett darától. Hogy miért nem piszkálják ki csendben? Mert az nem zavarná el a környékről az összes halat.
Fenekezés.
Sajnos nincs benne semmi pikáns. A csalit ennél a módszernél az ólom, etetőkosár vagy tirolifa a vízfenekén tartja.
Gerebjézés.
Brutális halgyilkoló módszer. Lényege, hogy a horgász ólomdarabhoz vagy laposra kalapált támolygó villantóhoz rögzített hármas horgot húzigál a vízben, azzal a szándékkal, hogy azt az arra kolbászoló halak oldalába akassza. A gerebjéző persze sokkal több hal oldalát hasítja fel, mint amennyit végül kifog. A bébifokák tömeges lemészárlásához hasonló jelenetek szemtanúi lehetünk, drága National Geographic előfizetés nélkül is, ha október-november táján elutazunk a Balaton déli partjára, a Fonyódi hegy alatti szakaszra. A helyi természetvédő sportemberek ilyenkor izgatottan vizsgálják a víz felszínét, mert a harcsák ebben az időszakban hatalmas csapatokba állnak össze, és gyakran a felszín közelében kavarognak. Ha az egyik természetvédő kiszúr egy ilyen halrajt, a harcsákat perceken belül több tucatnyi ladik és vitorlás állja körbe, és mindenki vad
gerebjézés
bekezd. A csónakok egy órán belül megtelnek összekaszabolt véres harcsatetemekkel. A sportolók ezután kieveznek a partra, a zsákmányt eladják az éttermeknek, majd tovább átkozódnak, hogy a szemét balatoni halászati RT minden halat kifog a tóból.
Halradar.
A horgászcik ipar nemzetközi összeesküvésének zseniális gyümölcse. Képernyője elvileg kirajzolná a fenék vonalát, és megmutatná a csónak alatt úszkáló halakat. A fenékrajzolás ebből úgy, ahogy igaz, a készülék azonban halnak mutatja a legkisebb örvénylést és az összes falevelet. Funkciója nagy vonalakban megegyezik a burvány kifejezés ismételgetésével. Oktalan reménykedés csempész a legtapasztaltabb sztoikus horgász szívébe is.
Horgászboltos.
A kedvenc
horgászboltos.
Egy izmos, nagy darab sasfejű öregasszony. Ebédidőben biztos hazarepül és felbüfög egy kevés előemésztett pockot a kisunokáknak. Kollégái legalább annyira meg tudják keseríteni az ember életét, mint egy csapat kiéhezett paptetű.
A horgászboltos.
Ok között két véglet létezik. A tájékozatlan típusnak fogalma sincs a horgászeszközökről. A tréfás hangzású kifejezések hallatán pukkadozva nevet. Az ilyen sose kérjük meg, hogy gumizza be a spiccünket. Ez azonban még mindig jobb, mint a benfentes szakértő. Az ilyenről hogy nem mindig kiderül, hogy micsoda véletlen éppen most volt két hetes márna túrán, a jászárok szállási laposon, pont akkor, amikor mi márnázó botot keresünk. A szakértő
horgászboltos
általában a vevő igaz barátjának jelmezében lép fel. Jófej módon lebeszél arról a 40 000 forintos márnázó botról, amelyet eszünk ágába se volt megvenni, hogy aztán ránk sozzon egy 25 000-eset, pedig azzal a szándékkal léptünk be a boltba, hogy semmiképpen sem költünk többet 10 rugónál.
Etetés. Szili László horgász történetei. Az 5. rész hangzott el. Szereposztás. Szerző Bánki Gergely. Dr. I. Anger Zsolt. Dr. I. apja, a disztingvált védőügyvéd Lukács Andor. A többi szerepben Vinnai András. Zene Szesztai Dávid. A felvételt Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. Rendezte Vinnai András. A felvétel 2014-ben készült.
A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.
Thank you.
Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.